Nagyon sok szeretettel köszönti a Mára Rádió minden kedves hallgatóját Perccel Éva szerkesztő műsorvezető. Talán emlékeznek még arra a kedves hallgatók, hogy a december 20-i Otthon a Családban című adásban hirdettük, hogy a Benyás családdal készült karácsonyi beszélgetés december 25-én 16 óra 50-től lesz hallható. Ehhez szeretném elmondani, hogy karácsonyi műsorunk helyszíne is változatlan a Központi Papnevelő Intézet. Hálás köszönet Marton Zsolt atyának, a szeminárium rektorának, hogy ezt a csodás helyszínt biztosította számunkra. Nagy segítségemre volt Baracskai Jancsi, a Mária Rádió önkéntes technikusa is, aki az összes hatalmas nehéz műszaki felszerelést a műsor szereplőivel közösen felcipelte az emeletre, és ügyelt a műsor jó minőségére is. És természetesen köszönet a műsorban szereplő Benyus családnak, akik nem csak a pakolásba jeleskedtek. Családi történetekkel, élményekkel és pompás énekszóval színesítették a karácsonyi adást.
Angelus pastoribus, dixit virgilantibus, nuncio vobis magnum gaudium, salvatore hominum, interis genitum.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Az adventkor elkezdett sorozatot folytatjuk karácsonykor a Benyus családdal. El kell mondanom a kedves hallgatóknak, hogy amikor készültünk, hogy ki mit mondjon el, akkor egy zseniális ötlet született. Tábla van a teremben, a táblára mindenki fölírta, hogy miről szeretne beszélni. Hát itten látok én karácsonyi lapok írása, pásztorjáték, éjféli mise, kórház, majonézes krumpli, karácsonyi húzás, nagyon sok minden van, de most mielőtt még ezt bőven átbeszélnénk, szeretném kérni Sándor bácsit, hogy azt a sztorit, amit ígért nekünk, mondja el, és utána jönnek a többiek ezekkel a táblára fölírt ötletekkel.
Nálunk egy idő múlva a kis Jézus mindig koraszülött lett. Tudnélik, az első, aki házasságot kötött, az a Hedvig lányom, akik most nincs itt, és a férje görögkatolikus, lelkész Gödöllőn laknak. Na és neki hát ugye karácsonykor otthon a helye, tehát nem tud itt lenni. Ezért történt az, hogy egy napra korábban hoztuk a karácsonyt, és akkor emlékeztek rá, úgy tartottuk meg, Hedvig is ott tudjon lenni. Persze ez nem zárta ki az, hogy Szenteste akkor ne legyünk együtt, azt majd elmondják ők.
Na és akkor a tábláról az első fejezet ki kezdi és mivel?
Ágoston vagyok, édesapának a gyereke, édesapa az a...
Ez egy elég kivételes dolog, igen? Igen.
Édesapám Tamás, ő a harmadik legidősebb tagja a családnak, igen, és... De azt kell tudni, hogy ugye rám sózták igazából azt a feladatot, hogy én beszéljek a karácsonyjárásról. Tulajdonképpen igazából ez a karácsonyjárás ez abból áll, hogy összegyűlünk nagypapáéknál, nagypapáék házánál ott az 5. kerületben, és akkor megkeresünk így a belvárosban különböző ilyen idősebb, egyedül élő embereket. Becsöngetünk hozzájuk, és betlehemesekkel éneklünk karácsonyi énekeket, megkínáljuk őket ilyen sütikkel, édességekkel, finomságokkal, és boldog karácsonyt kívánunk nekik ilyen.
Szerintem. Ez kié volt ez az ötlet? Ki találta ki, hogy csináljatok egy ilyen betlehemes járást?
Hát igazság szerint ez már, amikor mi otthon voltunk, ugye, mert én a 8. vagyok a családban. Az egész úgy kezdődött, az egész advent gyakorlatilag arról szólt, hogy mentünk kórházakba, börtönökbe, és betegeknek így karácsonyi énekeket énekeltünk. Ez hatalmas élmény volt, és igazából most érzem, hogy már gyerekeim vannak, hogy micsoda jelentősége van annak, hogy igazából nem a kapásról szól, hogy ajándékot kapni, hanem hogy ajándékot vinni másoknak. És ez karácsony szenteste is folytattuk azzal, hogy a házba, meg egyedül élőkhöz vittük gyakorlatilag az örömhírt azzal, hogy énekeltünk. És ez nekem olyan élmény volt, hogy már úgy bennem volt, hogy szeretném, hogy nagyon picik a gyerekeim, 6 és 4 évesek, de hogy szeretném, hogy ők is ebben üljenek bele, hogy amit kaptunk, azt tovább tudjuk adni.
És ez könnyű volt elérned, hogy vállaljanak ilyen feladatot?
Ó, persze.
Igen?
Nagyon.
Na, jól van.
Hát amit a többiek csinálnak, ők is abszolút, úgyhogy ez nem volt nehéz.
Jó, tehát akkor amit látok itt karácsonyárást, akkor az kész van, meg volt. Mi lesz a következő fejezet? Karácsonyi történet, kié?
Én nem akarom ismételni, hogy megint én szólok, de azért hozták rám ezt a témát, hogy a karácsonyi lapok írása, mert amíg még otthon voltam, édesanyáika, akkor a nővéremmel mi írtuk a karácsonyi lapokat. Körülbelül 60-80 lapot írtunk meg minden adventben, és hát az persze mindenki aláírta, de hogy mindig kellett gondolkozni azon, hogy mi is legyen az idézet, ez valami lelki készület is volt arra az egész karácsonyra, ráhangolódásra, és hát ezt is én úgy éreztem, hogy lehet, hogy azért már aktív voltam ebben otthon, hogy én ezt tovább vittem a saját családomban, és fontosnak tartom, és érdekes, hogy ebben a GPS világban felfedeztem azt, hogy ha a saját kezemmel írom, sokkal több idő és nagyon fárasztó, de sokszor rá tudom venni a gyerekeket is, hogy ők is írják, bár főleg a fiúk nem olyan szépen írnak, de hogy nagyon fontos, hogy ezek az idézetek, amiket az ember leír sokszor, ez így a kezemen keresztül átmegy az agyamba, a szívembe, és valahogy átitat azzal a gondolattal, amit én másoknak szánok gondolatot. És akkor ők is aláírják persze, és én azt gondolom, hogy talán már tudunk így gondolatokat, örömet adni másoknak.
Köszönöm szépen, ki lesz a következő, mivel?
Rita vagyok, Ancsának a lánya, és hát most ez a 7. év, hogy én írom itt a Betlehemest az egyetemi templomban, meg rendezem is, és igazából ez nagyon váratlanul járt először, amikor először kaptam meg ezt a lehetőséget, igazából nem emlékszem, hogy történt, de megkaptam, és nagy sikere lett, és akkor is úgy próbáltam megírni a Betlehemest, hogy két síkon folyjon, hogy mindenki számára elérhetőbb legyen. És akkor egy kis család volt a előtérben, és hátul láttuk a Betlehemest, magát Betlehemet, és a kis családban az anyuka mesélt a gyerekeknek, és így reménykedtem benne, hogy a kisgyerekek is jobban meg tudják érteni. Ezek után meg valahogy így volt bennem egy elvárás, hogy minden évben valami nagyon mást, vagy valami nagyon különlegeset, de közben meg kell maradni a hagyományos formáknak is, meg annak a karácsonyi hangulatnak, úgyhogy így igazából elközött próbálok lavírozni, hogy próbáljam máshonnan megközelíteni, és mégis azt az örök érvényű hangulatot is, azt az örök mondani valót átadni mindenkinek, aki eljön ezt megnézni.
Nagyon bátor vagy, hát 7 évvel ezelőtt még nagyon fiatal voltál, amikor ezt elkezdted. Még most is nagyon fiatal vagy, és azt hiszem, hogy csak gratulálni tudok, hogy ezt minden évben meg tudod újítani.
Köszönöm.
Én köszönöm, hogy elmondtad. Melyik témát fogod választani?
Hát én Bernát vagyok, és a pásztorjátékról szeretnék kicsit beszélni. Ugye én nagyon szerettem a pásztorjátékokat, mert egyrészt mindig a nővérem írta a forgatókönyvet, és ezért élmény volt benne szerepelni. Egyszer olyan megtiszteltetésben volt részem, hogy én voltam a főszereplő, és ezt sosem felejtem el. Ezért minden pásztorjátékkal örömmel tölt el, és a próbák sem fárasztóak. És nagyon szerettem, hogy minden évben más szöveget ír a nővérem, viszont mégis kapcsolódik a karácsonyhoz, és jó. Hát boldog karácsonyt!
Köszönjük szépen! Kinél a mikrofon?
János vagyok, Dettinek a gyereke. legkisebb gyereke, és én a karácsonyi húzástól szeretném beszélni. Ugyebár nagy a család, és ez egy eléggé bonyolult és nehezen létrehozható helyzet. Ez általában karácsony után néhány nappal szoktuk megtartani egy ilyen nagy karácsony. A húzás az általában nyáron szokott történni. Ugyebár a unokák egymást kihúzzák, és ajándékot készítenek a másiknak. Mindenkinek jut valaki, a felnőtteknél pedig máshogy van, ők pedig egymást húzzák ki. Én nagyon szeretem ezt, viszont eléggé ideges tudok lenni, amikor, mivel iskolás vagyok, ezért nem mindig jut időm mindenkinek ajándékot készíteni, és ilyenkor egy nagy kapkodásba kezdek, hogy végül is hogyan csináljam meg, de végül is jól szokott sikerülni, és ennek örülök. Jobban szeretek adni, mint kapni. Örülök, amikor másoknak az arcán meglátom a boldogságot, hogy kapott valamit.
Én most közben kérdeznék még a táblákon kívül egy kérdés, ami úgy felmerült bennem. A közös karácsony ennyi embernél, az tud egyszerre lenni? Vagy most túl azon, hogy néha előfordul, hogy koraszülött lesz a Jézuska, ugye azt tudjuk, de hogy ez hogy zajlik egy ilyen nagy családnál? Egy helyen egyszerre le tud menni egy ilyen esemény? Hát nekem mondom, nem kapkodják a mikrofont, azért ez tényleg elég nehéz elsózni néha. Na, most eljutottuk oda, az órán is meg kell ismét. Hogy hol tud ennyi ember egyszerre karácsonyozni? Vagy több részletben történik a dolog?
Úgy szokott lenni, hogy december 26-án szoktunk összeérni, vagy 27-én, attól függ, hogy alakulna a családi program. És akkor a nagy család, tehát az egész 50, nem tudom akárhánya mindenki összejön, Gödöllőről följönnek a nővéremék, és az Ancsáéknál szoktunk, a húgoméknál szokott lenni, nekik elég nagy a házuk, ott elférünk, van pince, padlás, minden. Most már bővítették is a házat, hogy még jobban elférjünk. Ott szoktunk összejönni, ott van egy ilyen relatíve nagy nappali, betömörülünk oda, 50-en, és akkor együtt énekelünk, közös szentmisén veszünk részt, utána eszegettünk, lakmározunk, és akkor utána szokott lenni, ilyen kis műsorra szoktak készülni a családok, mindenki pár perces valamit előad, énekel, verset mond, kis színdarab vagy valami szokott lenni, és akkor utána szokott lenni az ajándékozás. Hát az egy kicsit kaotikus a helyzet, akkor nagyon sokan vagyunk, és nehezen lehet elfelejteni, és kis mozgás is kell hozzá, ki kell menni ajándékért, kicsomagolja, és akkor egyesével szoktuk odaadni az ajándékot, és mindenki megvárja, a másik kibontsa. Egy kicsit lassan is történik a dolog. Az unokák szokták kezdeni, és akkor, amikor ők már elvonulnak játszogatni, meg nem tudom, mit csinálnak.
Az új ajándékokkal játszanak, maradjunk ennyiben.
Akkor a felnőttek, mi is akkor meg szoktuk így egymást ajándékozni, mi is húzunk, és akkor így nem kell 50 ajándékkal készülni egy embernek, hanem egy valakit húz, és akkor ennek az egy valakinek ad a család nevében.
És ahogy elhangzott, ez már nyáron megtörténik ez az ajándékhúzás, úgyhogy van idő gondolkozni. Na és akkor Anna néni mégiscsak megszólal.
Gyönyörű érzés, mikor a kicsik húzzák egymást, és olyan vágyakozva nézik, hogy most mit szól hozzá az illető, akit húz, és az a meglepetés és az öröm, ami belülről jön, hogy ő örül annak, akinek adta az ajándékot. Ez nagyon szép. Ezt nem lehet elmondani, ezt valaki másnak kéne.
De hát ez most már így elhangzott, és jól is van ez így. Na most akkor tartunk egy kis leltárt. Mi van még? Azt mondja, hogy éjféli mise, telefonok, műsorok szenteste az megvolt. Na, a telefonok, mi a telefonok? Ki mondja el a telefonok történetét?
Monika vagyok, a Sándornak a felesége, és a telefonok felírás az azt jelenti, hogy amikor így együtt vagyunk, akkor gondolunk azokra is, akik távolabb élő, idősebb rokonok, testvérek, barátok, és akkor egyedül élőket telefonon szoktuk felhívni, és telefonon kívánunk így együtt a nagy család boldog karácsonyt, együtt énekelünk neki, és hát akkor így őket is meg tudjuk ajándékozni.
Az együtténekléssel jut eszembe, hogy a műsort majd egy együtténekléssel zárjuk, de én említettem itt egy-két olyan dolgot, amiről még nem került szó, és a háziasszonyok jönnek most a mikrofonnal, mert hogy egy kicsit főzünk valami karácsonyi menü, amitől úgy hallottam, hogy nagypapának van egy székelykáposzta receptje, ami igazán nagyszerű, azt mondta Sándor. Na, hát akkor ki fog erről mesélni? Mégse háziasszonyok?
Gábor vagyok, Ancsának a férje, és sajnos le kell egy kicsit lohasztanom itt a kedélyeket, mert karácsonykor sosincs káposzta. Ez egy tipikusan húsvéti étel, és ezt húsvét este szoktuk nagyszombaton, amikor fölmegyünk a nagyszombati szertartás után, akkor ez egy egészen különlegesen ünnepi pillanat, amikor megesszük a székelykáposztát, és ennek ez mindig fantasztikusan sikerül, de sajnos karácsonykor ilyen nincsen. Tehát,
és mi van akkor? Mi van helyette? Mert gondolom nem éhezik senki ilyenkor.
Hát a karácsonyi összejövetelre mindenki szokott hozni valamit magával, és akkor általában sütemény, mindenféle sós, és most már 15-en mutatják, hogy majonézes krumpli szokott lenni. Igen, de ez azért nem annyira speciális, mint a székelykáposzta húsvétkor. Egyébként nálunk ez úgy alakult ki, ez most a mi családunkra vonatkozik, hogy hát mindig elúszunk időbe, teljes kapkodás van, hogy valahogy elkészüljünk, ezért aztán ilyen gyors előre, hogy van, fagyasztott Gordon Bleu, meg krumpli, igen, szóval kroket, meg ilyeneket szoktunk enni, és ez, gyerekek ezt annyira várják, tehát őnekik ez a kedvenc, az év egyik kedvenc lakomája. Egyébként én is nagyon szeretem, de valahogy így alakult ki, mert nem volt idő másra.
De ezért abban biztos vagyok, hogy sütemény készül, úgyhogy most a háziasszonyok ne hagyjanak engem cserbe, hogy mélyhűtött pizzákkal és Gordon Bleu-kkel fogjuk zárni a műsort, hanem valami jó kis benyus receptet kérek szépen, vagy egyáltalán egy jó sütemény receptet.
Ami mindig szokott lenni, az az orsi beiglie, tehát ő mindig minden évben elkészíti az élesztős beiglit, mákos beiglit is, és diós beiglit is. Én mézes kalácsot szoktam általában vinni, nálunk is ez egy ilyen hagyomány, és almáspitét szoktak hozni mindig a dettiék. Tehát van, amikor zserbót is süt egy-egy házi asszony, úgyhogy azért nálunk is a hagyományokat azért mi is ápoljuk, és mi is igyekszünk azért. Igaz, hogy tényleg a pásztorjátékra való készület nálunk, tehát mindannyian itt az egyetemi templomban egy nagy betlehemet, egy nagy pásztorjátékot is szoktunk játszani, és ez tényleg nagyon-nagyon lefoglalja az időnket, és nagyon jól kell szervezni az életünket ahhoz, hogy tényleg mindenre jusson idő. És utána a következő nap, tehát ez van 24-én van a pásztorjáték, és 25-én a kicsik betlehemese is. Tehát mi erre is készülünk. Itt a nagy családból is sokan. Ez azt jelenti, hogy óvodáskorúakkal előadunk az énekkar, a közösség, a domboszkos közösség felé, illetve a templomi közösség felé egy kicsinyek pásztorjátékát is. Tehát ez is egy olyan plusz, amivel szeretnénk másoknak örömet szerezni. És hát ezért valóban a készület inkább olyanokat próbálunk sütni, főzni, amit már előre meg tudunk csinálni.
Köszönöm szépen! A tábláról lekerült minden, illetve nem, az éjféli mise még fönnmaradt. Na hát akkor a lényeget. Ki fogja elmondani?
Hát én fogom. Tetti lánya vagyok, Bernadett, és én talán a idősebb unokáknak az egyik legnépszerűbb eseményéről fogok beszélni, az éjféli miséről. Ez általában a pásztorjátékot szokta követni. Ilyenkor a pásztorjáték után mindenki hazamegy, segítkezik egy kicsit otthon, utána esetleg megünneplik kis családi körökben a karácsonyt, és utána szokott következni ez a mise. Szerintem ez az egyik legszebb dolog, amit együtt szoktunk átélni, mert ilyenkor tényleg érzi az ember, hogy megszületett a kis Jézus, és ezt tényleg együtt meg tudjuk ünnepelni, ez azért szerintem egy nagyon nagy dolog.
Köszönöm szépen, említetted, hogy ez egy nagyon nagy dolog, én is azt hiszem, hogy ez most egy nagyon nagy dolog volt, hogy ennyien eljöttek a Benyus családból, és elmondták a Mária Rádió hallgatóinak a saját ünnepi készületeit és a tényleges ünneplést, és ígértem egy éneket a végére. Ezt még behajtanám, ezt az ígéretemet. Akkor jöhet?
Domi, hogy Kik a gyerek? Kettőt is lehet, Sanyika.
Elég az
Soha nem vagy az
a
Soha nem volt még ilyen áldott ég, az Isten maga néz ránk. Kicsi az Úrban úgy hív, úgy vár, a mi aranyos Jézuskánk. A boldogság még napja ez, úgy vártunk erre még. Szentbékét hirdet a megváltó, akit mi nekünk küld az ég. A boldogság még napja ez, úgy váltunk erre még. Szentbékét hirdet a megváltó, akit mi nekünk küld az ég. Soha nem volt még ilyen állott ég, nem gyújt ki semmi fény. A legszebb tűz, a legszebb nap van a ragyogó égi vén. A mennyország elküldte neki az Isten egy fiát. A béke angyala énekel, beledalolunk glóriát. A mennyország elküldetei, az Isten egy fiát. A béke angyala énekel, beledalolunk glóriát.
A karácsonyi énekével kívánom Mária Rádió minden kedves hallgatójának áldott ünnepi napokat, karácsonyt.
Baracska János.
És Perczel Éva.
Angelus pastoribus, dixit vigilantibus, nuntio vobis magnum gaudium, salvatorem hominum, interis genitum.
Minden kedves Mária Rádió hallgatónak békés meghitt ünnepi napokat kívánok a Jóisten áldásával. Búcsúzóul pedig hallgassuk meg a Benyus család CD-jéről a Fel nagy örömre megszületett című dalt. Perczel Éva műsorát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus születése. Részlet Lukács evangéliumának második fejezetéből. Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. Ez az első összeírás Quirinius Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és ének idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beregyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: ne féljetek, íme, nagy örömet adok tudtul nektek, és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel. Találtok egy jászolba fektetett, bepójál gyermeket. Hirtelen mennyei seregek sokassága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akarat embereinek. Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott. Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat, és szívében egyeztette. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik.